Dr. Csiba László, neurológus professzor. Beszéljünk egy kicsit a neurológiai klinikának a múltjáról, a kezetekről, az indulásról.
A kismeren neurológiai történetét, ami 1921-ig nyúlik vissza, az pontosan tudja, hogy valamilyen furcsa véletlen folytán olyan emberek voltak, vezetői, akik mindig valami újat találtak ki. Például ugye Benedek László a kopogtatással, a fej kopogtatásával próbált annak idején megtudni, hogy hol van az agydaganat tekintettel, hogy nem volt még akkor CT vagy egyéb vizsgálati eszköz. Aztán Sánta elindította az idegsebészetet többek között, felfejlesztette a neuropatológiát. Juhász Pál az pszichiátriai területen dolgozott inkább, neurózissal kapcsolatos klinikai fejlesztése jól ismertek voltak. Aztán megint egy újdonság, Molnár professzor úr, aki bejárta a félvilágot, megérkezett ide 69-ben, és ő akkor már a vaszkulis betegségekkel foglalkozott, és felismerte, hogy ma már nem a fertőző betegségek képezik majd a fő problémát. Bizonyos szempontból sajnos igen, de azok a fertőző betegségek, amelyek ugye elvitték az embereket, diftéria, vagy meningitis, agytájuk, stb., hanem helyette a vaszkulis betegségek is. Ez nagyon jó felismerés volt, mert valóban, csak egy adatot mondanék, összehasonlítottuk 39 és 51, illetve 90 és 2002 között a halálokokat, és hát amíg a stroke úgy körülbelül 20-25%-ért volt felelős 39 és 51 között, 90 és 2002 között már gyakorlatilag 80-85%-ban. Ez is illusztrálja azt a tényt, hogy Molnár professzor helyes irányba mozdította a hajó kormányát és a vaszkulis betegségekkel kezdett foglalkozni, és azon belül is nem a rehabilitáció kérdésével, hanem az akut ellátás kérdésével, mert sajnos az agy egy olyan érzékeny szerv, nincs oxigén és nincs cukortartaléka, hogyha bármilyen kér eldugul vagy megpattan, akkor nagyon hamar, nagyon komoly működések mennek tönkre, látás, beszédképesség, gondolkozás, és végül is, amit mindenki ismer, a különböző típusú bénulások. Tehát ő egyrészt bevezette ezt a beavatkozási formát, hogy fókuszáljunk az akutellátásra, másodszorban pedig igyekezett mindig olyan kísérletes alapból kinövő módszerekkel hozzá nyúlni a betegekhez, olyanokat adaptálni, amelyek nem csak a halálozást, hanem a kimenetet is javították. Tehát én ebbe látom az ő nagyságát, hogy felismert valamit, és ezt következetesen végig is hajtotta, átfordította a kísérletes tapasztalatait a klinikai rakba.
Ugye, hogyan is mondta az előbb professzor úr, Molnár László professzor, egykori klinika igazgató nevéhez fűződik a sztrókosztály beindulása itt a neurológiai klinikán. Milyen jelentőséggel bírt ez akkor, és milyen hozadéka van a mai betegellátásra itt?
Nem akarom itt a hallgatókat untatni számokkal, de minden negyedik beteg meghalt, amikor aki szédültése beszállítottak a 80-as években. Most a hozadéka az, hogy a 980-990 akut stroke betegből, legalábbis néhány éve ez volt a statisztika, olyan 5-7% az, akit elveszítünk, és ami még fontosabb, hogy hála az intenzív osztályos kezelésnek, ezek a betegeknek egy jelentős része, most pontos számot nem tudok mondani, de biztos, hogy több, mint a 60-70%-a mozgásképesen, tehát részben vagy teljesen függetlenül mozogva megy haza, ami egy óriási eredmény ahhoz képest, hogy annak idején ez csak elvétve fordult elő. Két dolognak, az intenzív ellátásnak, illetve a nagyon gondos ápolásnak, amivel a nővényeknek nagyon nagy szerepe van, illetve nagyon gyors vérrögált köszönhetően ez a klinika a mai napig az országban itt végzik a legtöbb vénás vérrögoldást, aminek két feltétele van, legyen egy tím, aki ezt megcsinálja, és legyen megfelelő időben behozott beteg. Hát ez az a szervezés, és ez az a következetesség, amivel a klinika évtizedek óta ezen a témán dolgozik, és ezért lettünk ország elsők.
Hogyan befolyásolja mindez az itt dolgozó neurológus szakorvosok tevékenységét, a képzést?
Jánusz arcú, két arcú a válaszom. Az egyik, méltán büszkék az emberek arra, hogy ide jönnek külföldről, belföldről, tapasztalatcserére, tanulni, fiatalok, a nevünk jól ismert Európában, a klinika neve nagyon jól ismert, ugyanakkor, és ezért nagyon sajnálom a jelenleg igazgató urat is, egy permanens harcot folytatunk a finanszírozásért. Szóval egyes elemei, például a mechanikus, a dugóhúzó alapuló érnyitás, az nagyon jól finanszírozott, de azok a betegek, akiknél elvégzünk speciális vizsgálatokat, érfeltöltés, azonnali CT, esetleg még ultrahang, de mégse sikerül, a kritériumoknak nem felelnek meg, mégse sikerül megcsinálni a vérrögoldó kezelést, mert nem lehet, azokat rettenetesen rosszul fizeti, egyáltalán nem fizeti meg az OEP, ami egy, az én oldalamról, vagy az én véleményem szerint egy teljesen nonsens szituáció, egy elfogadhatatlan, és képtelen vagyunk lobbival elérni évek óta, hogy ezt is fizessék ki, és ne ugyanazt az átlagvizsgálatot kapjuk, mint az a kórház, ahol esetleg a beteggel nem történik semmi, hanem kap egy infúziót, befordítják a falnak, és várnak, hogy meggyógyuljon, vagy ne gyógyuljon meg. Ez a legnagyobb problémánk, az alulfinanszírozottság.
Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy regionális viszonylatban ez a stroke osztály hogyan befolyásolta aztán a betegforgalmat. Hát milyen jelentőséggel bír ilyen szempontból?
Én azt szoktam mondani, hogy Budapesten néha, nem mindig szerencsére, de nagyon sokszor azon vitatkoznak a kórházak, hogy ki ne vegye fel a beteget. Nálunk sikerült, nem teljesen simán, de sikerült elintézni sok évvel ezelőtt, hogy végül is minden akut stroke beteget, akit alkalmasnak vélünk a vérrög oldásra, azt mi ide hozhatjuk a mentőkkel való konzultáció alapján, ide hozhatjuk akár egy 60-70-90 kilométeres körből is, és nincs vita, hogy hova kerüljön itt a beteg Debrecenben az akut vérrögoldó kezelésre. Ez nagyon fontos kérdés, mert ez eldönteti a beteg sorsát. Ez a legfontosabb dolog, hogy a betegutak világosak legyenek, és nálunk ezek a betegutak elég régen világosak, legalábbis az akut szélütés vonatkozásában. Ez volt szerintem az a mód, és az a alapvető akadályelhárítás, ami alapján aztán a neurológiai klinika nekivághatott ennek a gyakorlatilag éjjel-nappal bármikor készen álló megoldásra. Ez azt jelenti, hogy itt nem csak a CT érfeltöltés áll rendelkezésre, meg a műszerek, meg az intenzív osztály, hanem állandóan bent van egy szakorvos és egy rezidens, tehát döntésképesek vagyunk. Erről kevés szó esik, de ha ennyire szűk az időablak, ami néhány óra a vérrögoldás esetén, akkor nagyon fontos, hogy aki dönteni tud, az ne a Duna másik oldaláról jöjjön át mondjuk csúcsforgalomban, vagy ne otthonról ickázzon be, hanem legyen itt, és annyi feladata legyen csak, hogy emeletről lemenjen a földszintre. És hát a mi betegeinket, ha mi elmondás meg esetleg a képek vagy a videó alapján úgy döntünk, hogy ide kell hozni, mindegy, hogy ide tartozik vagy sem, akkor ez a beteg azonnal a CT-be kerül. Ez a másik, amit nagyon nehéz elintézni sok helyen, mert ragaszkodnak, szép dolog egyébként, ragaszkodnak más szakmák is az akut szélütött beteghez, és azt mondják, hogy kerüljön például a sürgősségre. De ha egy szülőnőt nem visznek a sürgősségre, mert azt tudjuk, hogy mire vár, baba fog születni, ugyanúgy az a véleményünk, hogy ha egyértelműen szélütésnek néz ki, akkor annak semmi keresni valója van, nincs semmiféle ambulancián, hanem azt a beteget direkt a CT-be kell vinni, mert a CT tudja csak eldönteni, hogy vérzésről vagy isémiáról van szó. Tehát azt hiszem, hogy ezek az elemek azok, tehát az egyértelmű betegút, a CT-be történő szállítás, és az, hogy itt a szürkeállomány éjjel-nappal rendelkezésre áll, ez a három tényező segített minket oda, hogy világviszonylatban is jó eredményeket tudunk elérni. Hát azért szeretném említeni, mindig sírnak a magyarok, pohár mindig félig üres, sose félig tele, hogy a mindenből rosszul állunk, hát a vénás trombolizisben, a vérrögoldásban Debrecen különösen nem, az ország se áll egyébként rosszul, olyan 8-9% körül van az európai átlag, és a miénk pedig bőven 20% fölött van a vérrögoldás aránya a betegeknél. Most erre azt mondják, hogy hát ez nem sok, akkor azt elmondanám az Amerikai Egyesült Állam, aki olyan 15-17% körül van most. Tehát a beszállítás, távolság, az adminisztratív akadályok, kizáró tényezők sose fogják lehetővé tenni, hogy 100-ból 100 beteget lehessen kezelni.
Hozzátartozik a múlthoz, hogy ez a klinika nem mindig ebben a környezetben működött.
a neurológiai klinikának kifejezetten jót tett, hogy ide került, hiszen meglettünk, van egy légtérben az idegsebészet, ez nekünk sokszor kell. Itt a kardiológia, ami a jobb kezünk, hiszen számos szélütést a kardiológiai betegségek okoznak, és hát a képalkotók, legalábbis a CT és az érfeltöltés itt vannak a fél emeleten. Nagyon jó lenne, hogyha az ember is itt lenne, reméljük ez lesz a jövő, mert azért az akusztrókellátás a személyre szabott irányba indul el. Most már nem ezek a pucér időablakok számítanak majd, hanem milyen a szövet életképessége, és ehhez sajnos a CT-n kívül a jövőben az MR elengedhetetlen lesz. Tehát az én olvasatomban 50-100 év múlva az akuszt életi és ellátás az abszolút MR alapú lesz, és annak alapján fogja eldönteni a kolléga, hogy hozzányúlnak, ha kinyitják az eret, vagy sem. Tehát még egyszer, a negyedik ön által említett tényező, ami fontos, hogy megfelelő környezetben vagyunk, valóban társzakmák vesznek bennünket körül.
Dr. Olá László, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának klinika igazgatója. Kezdjük ott, hogy önök tulajdonképpen átvettek egy örökséget itt, Molnár László igazgató úrnak az örökségét. Milyen felelősség nyugszik az önök vállán?
Azért nagyon sok minden változott idővel. Ugye amikor Molnár professzor úr megalapította a stroke osztályt, akkor még nem volt vérrögoldó kezelés. Tehát az egyik nagysága ebben rejlik, hogy akkor, amikor még nem volt vérrögoldó kezelés, ő már akkor tudta, hogy erre a stroke osztályra szükség lesz, illetve ha kitérhetek, ő már akkor olyan kísérleteket csinált, amikor nem egy tartós érelzáródást hozott létre, hanem létrehozott egy érelzáródást, majd utána megnyitotta azt az eret, ő erre kidolgozott egy kísérleti technikát. Tehát akkor még nem volt erre gyógyszer, de valószínűleg ő ezt érezte, hogy egy érelzáródást lehet próbálni kezelni olyan szerekkel, amik esetleg az agyszövetnek az érzékenységét csökkentik, de az igazi megoldás az lesz, hogyha ezt az érelzáródást megszüntetjük. Valójában 1992-ben vette a Csiba professzor úr tőle a stafétabotot, és 1995-ben láttak napvilágot az első olyan közlemények, amik azt mutatták, hogy igen, itt a vérrögoldásnak helye van a stroke-nak a kezelésében, és ez pedig Csiba professzor úr és az intenzív osztályon dolgozóknak az érdeme, és a mentőszolgálatnak az érdeme, hogy sikerült fölfuttatni a vérrögoldó kezeléseket, úgyhogy most már, ha stroke-ot kap egy beteg Debrecenben, akkor azoknak a stroke-betegeknek a 20-25%-a időben beér hozzánk, tehát el tudjuk végezni ezt a kezelést. Ehhez kell az, hogy a betegek felismerjék, hogy stroke-juk van, kell az, hogy a mentők behozzák, kell az, hogy itt legyen egy megfelelő műszerezettség, megfelelő szakembergárda, ezek azok, amik szükségesek ehhez. Az eredeti kérdéshez visszatérve, amit mi átvettünk Csiba professzor úrtól, azt gondolom, hogy nagyon nehéz már überelni. Professzor úr kitért erre, hogy amerikai, illetve németországi, ezek átlagadatok, fölött vagyunk vérrögoldás számban, illetve arányban, de azt gondolom, hogy ha ezt tudjuk tartani, az is nagyon jó. Egy nagy változás volt, még azóta 2017-ben jelentek meg olyan közlemények, amik azt mutatták, hogy egy kicsit el fogunk mozdulni a vérrögoldás irányból, a vérrög eltávolítás irányába, amihez már katéteres módszer kell, a radiológiával való nagyon szoros együttműködés kell, és egy kicsit később beérkező betegnél is lehetőség lesz megnyitni az eret. Ebben van fejlődni valónk, úgyhogy hát ez a radiológiával együtt a neurológiának komoly feladata és komoly kihívása az elkövetkező években.
Annyit hagy egyezzek már meg laikusként, hogy ez a stroke olyan betegség, hogy amíg az emberek nem találják valamilyen szinten kapcsolatban magukat ezzel a problémával, addig ez egy olyan misztérium, és nem értik meg, hogy miért olyan nagy probléma ez, amit önök orvosok magyaráznak.
Én azt gondolom, hogy ez általában így van. Amikor beülünk az autóba, senki nem gondolja, hogy ő balesetet szenvedhet, aztán este a híradóban halljuk, hogy igen, nagyon sok baleset történt az utakon. Tehát senki nem gondolja, hogy ő sztrókot kaphat, mindaddig, amíg be nem következik. És hogyha megenged, nekem egy nagyon érdekes tanulmány volt a dohányzás és a sztrók kapcsolatáról. Megnézték, hogy azok a betegek, akiknek sztrókjuk volt, hogyan változtattak az életmódjukon. És azt találták, hogy a betegek nagy része abba hagyta a dohányzást. És megnézték azt, hogy ezeknek a betegeknek a közvetlen hozzátartozóik, a testvérük, a házastársuk, a gyermekük, a szüleik hogyan változtattak, és azt ők nem változtattak. Tehát mindaddig, amíg nem üt a villám oda, addig azt mondják, hogy hát igen, máshol történhetnek bajok, de engem nem érinthet. Tehát ez a preventív szemlélet, ez valahogy hiányzik az emberekből valóban.
Mutassuk be, hogy hogy néz ki jelenleg ez a neurológiai klinika, hány munkatársal dolgoznak, milyen részei vannak így infrastruktúrálisan?
66 ágyon dolgozunk, ennek több mint a fele, amit sztrókosztályként használunk, tehát sztrókágyként használunk, 11 ágyat használunk intenzív osztályunkon. Ezek az ágyak nem csak sztrókbetegek ellátását szolgálják, de döntően sztrókbetegek ellátását szolgálják, tehát az a sztrókbeteg, aki időben beér és alkalmas vérrögoldó vagy vérrögeltávolító kezelésre, ők mindig az intenzív osztályra kerülnek. Ez egy nagyon jól felszerelt osztály, monitorokkal, és azt gondolom, hogy a nővéreinknek a szakképzettsége is maximálisan megfelelő ide. Egyházban vagyunk a CT-vel, a kardiológiával, ez nekünk az átvizsgálás szempontjából nagyon nagy segítség, én is csak meg tudom erősíteni, nagyon jó lenne ide egy MR. Amikor én átvettem 2017-ben ezt a klinikát, az egyik legfőbb gondunk az a szakember hiány volt. Tehát kevés rezidensünk volt, kevés szakorvosunk volt. Most hál' Istennek úgy néz ki, hogy azért jönnek ide rezidensek, és talán elindul egy szakorvosi létszám emelkedés is. Részben a rezidensek fognak majd szakvizsgázni, részben érdekes módon Németországból jönnek vissza. Most lesz majd két munkatársunk, akik szakorvosként térnek vissza Magyarországra. Tehát körülbelül 11 rezidensünk van, és körülbelül 10 szakorvos. A szakorvosi létszám így elégnek tűnhet, de azért tudni kell, hogy azért nem mindenki fiatal már, nem mindenki vállal ügyeletet, tehát máig érezzük, hogy azért ez az egyensúly, ez egy labilis egyensúly, tehát ha valaki megbetegszik, valaki kiesik a munkából, akkor bizony még mindig kihívás megszervezni ezeket az ügyeleteket. A nővéreink létszáma sem elegendő, tehát jó lenne, hogyha több szakdolgozónk lenne. Ugye sokáig az orvosok mentek el, most már tapasztaljuk azt, hogy sajnos ez nővéri szinten is előfordul, de reméljük, hogy ez hamarabb megáll, mint az orvos elvándorlás.
Most maga a belföld nem vonzó a fiatal orvosok számára, vagy ez a szakterület, a neurológia?
Azt gondolom, hogy mind a kettőben van igazság. Tehát azért a neurológia az mindig egy nagyon nehéz szakma volt. Tehát míg egy nem degradálni akarom annak a betegségnek a jelentőségét, tehát egy daganatos beteg saját lábán hazamegy, addig egy stroke beteg nem fog hazamenni nagyon sokszor. Tehát ezeknek a betegeknek az ápolása, ezeknek a betegeknek a gondozása mindig sokkal több feladatot jelentett. Míg egy másik beteg, akinek nincs féloldali bénulása, elmegy a csaphoz és vizet iszik, addig itt a nővéreinknek oda kell menni a beteghez, meg kell itatni, meg kell etetni, meg kell sétáltatni, sokszor ki kell találni a betegek gondolatát, mert ugye nagyon sokszor beszédzavarral jár ez a betegség, tehát egyrészt azt gondolom, hogy nehezebb ezeknek a betegeknek az ellátása, és nagyon logikus tárgy, hogy miért nem jöttek sokan, azt nagyon nehéz megmondani, talán nem volt akkor a terápiás siker a neurológia terén, de ebben is látunk javulást, tehát egyre több gyógyszer jelenik meg, amiben a neurológiai betegségek is jól kezelhetőek lesznek. De azt gondolom, hogy általában elmondható, hogy az orvosi érdeklődés csökken Magyarországon, és talán szerte a világon is.
Milyen jövőt szeretne látni itt a neurológiai klinikán? Mitől lenne elégedett klinikai igazgatóként?
Én attól lennék nagyon elégedett, hogyha megoldódna a neurológiának a finanszírozása. Nem jó a finanszírozásunk sajnos, tehát mindig mínuszokat termelünk. Akár mit is csinálunk, nem tudjuk ezt pozitívba átfordítani. Nagyon örülnénk, hogyha megoldódna a szociális háttér, tehát számos esetben nem tudunk betegeket elengedni, mert nincs családi háttér, nincs ennek olyan ápolási otthonok, vagy legalábbis nem olyanok ezek az ápolási otthonok, ahol föl tudják venni a betegeket. Nagyon örülnék, hogyha a daganatos betegek időben bekerülhetnének a hospice ellátásba, tehát lennének ilyen otthonok. Nyilván nagyon örülnék, hogyha az itt lévő szakorvosaink itt maradnának, a rezidenseink itt maradnának, és szakorvosok lennének, egyre több szakdolgozónk lenne, egyre több diplomás ápolónk lenne, és ami nekem nagy vágyam, ugye a vérrögoldást azt mondtuk, hogy ezt már nagyon nehéz továbbfejleszteni, hogyha a radiológiával karöltve jelentősen tudnánk emelni a vérrög eltávolításoknak, tehát a mechanikus vérrög eltávolításoknak a számát, és ezekben is, vagy ebben is elsők lehetnénk az országban.
Mondott az előbb egy nagyon szomorú dolgot, és én erre már nem akartam kitérni, de szöget ütött a fejembe, hogy a szociális háttér, hogy ugye a család. Könnyen lemondanak a hozzátartozók ezekről a sztrókos betegekről, akik már maga tehetetlenek?
Ezt embere válogatja. Van, akik nem, de valahol én megértem őket is. Tehát manapság már két felnőtt ember szükséges ahhoz, hogy egy családot fönn tudjanak tartani. Tehát egy sztrókbeteg beteg nagyon sokszor nem csak saját magának okoz betegséget, hanem a környezetének is egy nagyon nehezen megoldható problémát fog okozni. Számos esetben az egyik családtagnak föl kellene adni a munkáját, hogy az ő ápolását, gondozását el tudja végezni. Nagyon jó lenne, hogyha lennének olyan szervezetek, olyan cégek, akik esetleg bérbe tudnák adni a munkatársaik munkáját, tehát lehetne azt mondani, hogy én nekem szükségem lenne egy ápolóra napi 8 órában, és akkor lehessen kihez fordulni. Tehát, hogy a betegápolás megoldott lenne ilyen szempontból. Én mégis, amikor azt mondtam, hogy a szociális háttér, akkor nem is csak erre gondoltam. Most például van nekünk egy olyan betegünk, aki múlt év novembere óta itt van a klinikán, semmilyen neurológiai oka nincs, hogy itt legyen, de egy hajléktalan, jövedelme nincs, hozzátartozói nincsenek, és számos olyan szociális ellátóhelyre beadtuk az igényünket, most 40. a listán, fél éve 60. volt. Tehát ez azt jelenti, hogy még nagy valószínűséggel még egy évig itt lesz nálunk. Egy aktív ágyat foglal el, anélkül, hogy neurológiai teendőt ő igényelne.